megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Az Úr a te gyógyítód. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 130. Zsoltárt. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Csendesedjünk el szívünkben, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Olyan nagy ajándék az, hogy hozzád kiálthatunk, drága Urunk. Köszönjük, hogy nem is azon van a hangsúly, hogy mi kiáltunk, hanem azon, hogy te tudod, látod, ismered az életünket. Hogy bizonyságát adtad annak, szemeid rajtunk vannak, és füleid a mi kiáltásunkon. Valóban nem tudunk más tenni, csak hozzád kiáltani, Urunk, azért, mert mindent tőled várunk, és mindenért neked szeretnénk hálát adni. Hadd magasztaljunk téged azért, hogy amit az énekben énekeltünk, az bizony igaz, hogy te engedelmes vagy. Köszönjük, hogy te elengeded a bűneinket. Jézus Krisztusban megbocsátottad a te néped bűnét, minden álnokságunkat, minden hitványságunkat, és Jézus Krisztusnak a vére megtisztított minket. És köszönjük neked, hogy ezért és így állhatunk eléd, Urunk, ő érte, ő általa, ő belefogózkodva, most is őrá hivatkozva a mi könyörgésünkben és kiáltásunkban. Hadd magasztaljunk téged ezért a kegyelemért, ezért az aláhajló, bennünket felkaroló, felölelő, saját magadhoz szerető, irgalmas kegyelemért. Hadd köszönjük meg neked, hogy minden érdemünk nélkül karoltál fel bennünket. Magasztalunk téged azért, hogy a te népedet mindennel ellátod, és ezért a te néped boldogan bíztathatja egymást, hogy Izrael azért az Istenben vesd a te reménységedet. Azért, mert szent irgalma bőven nagy messze kiterjed. Engedd meg, hogy mi is ezt éljük át, most leginkább így a gyülekezet közösségében, saját otthonainkban, lehet, hogy valaki betegágyon, kórházban, lehet, hogy valaki gyászban, szomorúsággal tele, lehet, hogy valaki kételkedve, lehet, hogy valaki most kicsinyhitően, de mégis hadd éljük át együtt azt, hogy eléd járulunk a kegyelem forrásához, a kegyelem királyi székéhez. Ajándékozz meg bennünket a te jelenléteddel, jelenlétedben szavaddal, drága igéddel, Urunk, táplálj minket, kérünk, tőled való módon, hogy meg ne éhezzünk és meg ne szomjazzunk soha. Örök életnek beszéde van te nálad, ezért köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Mózes 3. könyve, 13. fejezetének 8. és 13. verséből, majd egy néhány verset még a mai napra kijelölt igéből a 14. fejezet elejéről. A megnevezett helyeken tehát így szól hozzánk Isten írott igéje. És ha látja a pap, hogy íme tovább terjedt a varasodás a bőrön, ítélje azt a pap tisztátalannak, poklosság az. És ha látja a pap, hogy íme elborította a poklosság annak egész testét, akkor ítélje tisztának a fakadékot, mivel hogy egészen fehérre változott az, tiszta az. A pap pedig menjen ki a táboron kívül, és nézze meg a pap, és ha meggyógyult a pokloson a poklos varasodás, akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért két élő, tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot. Azután parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljék meg cserépedényben forrásvíz felett, az élő madarat pedig vegye azt a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot, és mártsa be azokat, és az élő madarat a megölt madárnak vérébe, a forrásvíz felett, és hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert hétszer, és ítélje azt tisztának, az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre. Kedves testvérek, amikor a Mózes 3. könyvét olvassuk, akkor bizonyára, vagy előfordulhat, hogy a testvérek a Biblia olvasás után felteszik ezt a kérdést, hogy hát minek ezt nekünk egyáltalán olvasni. Itt egy sor olyan dolgot olvasunk, ami persze akkor probléma volt, mint betegség, mint ragály, mint fertőzés. Na de hát mi már nem ilyen fertőzéssel küzdünk, hanem a Covid-dal. amely egészen más természetű, és egészen más a gyógymód, és lehet, hogy a testvérek azt mondják, hogy akkor ezt átugorjuk, nem is olvassuk, és most, amikor ma belenézünk egy részletbe, innen a Mózes harmadik könyvéből, hogy hogyan rendelkezett Isten a poklosokról, és magáról a poklosságról, milyen utasítások, tennivalók vannak, akkor meg fogjuk nézni, hogy mit jelentenek ezek. És ezzel, hogy a testvéreknek most ezt előhozom, ezzel egy olyan megoldó kulcsot szeretnék adni a Mózes harmadik könyvéhez, amit sok-sok ilyen fejezetre lehetne szerintem alkalmazni. Amikor belenézünk itt ezekbe az igékbe, akkor tulajdonképpen megláthatjuk azt, hogy egymás után jönnek nagy bibliai igazságok, tanítások, olyan tanítások, amelyek előfordulnak még az Ószövetségben, az apostoli levelekben, az első gyülekezetek életében, csak meg kell találnunk azt a vonalat, azt a párhuzamot, azt az igét, amely erről szól az Új Szövetségben, amit itt olvasunk ezekben a versekben. Hogy ezek mennyire vonatkoznak ránk, azt majd meg fogjuk látni, kedves testvérek. Most különösképpen csak három dologról fogok szólni. Az első így fog hangzani, hogy mi mutat a mi Urunkra ezekben az igékben, ezekben az ige versekben, milyen az élő Isten kapcsolata az ő népével, milyen az a szeretet, amellyel ő az ő népét körülveszi, aztán majd meg fogjuk látni azt, hogy mit jelent az egyes ember életében ez a poklosság, ott akkor az Ószövetségben, és a harmadszor majd arról szeretnék szólni, hogy hogyan jelenik meg ez a gyülekezet közösségében, egy-egy gyülekezetnek az életében. Az első, amiről szeretnék szólni, testvérek, az, hogy amikor ezeket az igéket olvassuk, akkor mindig azt kell meglátnunk, hogy Istennek az ő népe irányába vannak elvárásai, vannak utasításai, és vannak olyan dolgok, amelyeket be kellett tartani. Tehát egy nép élete az Ószövetségben, az Isten népének az élete nem folyt olyan partalanul, olyan medertelenül. Nem össze-vissza ment minden, mint ahogy az Új Szövetségben is ott van, hogy a gyülekezetben mindenek ékesen és szép renddel történjenek, és ennek mindig az Isten rendelése az alapja. Hogy Isten hogyan rendeli el a közösségnek az életét. Isten hogyan van ott egy népnek az életében. Hogyan van jelen? Hogyan akarja őket pásztorolni, vezetni, tanítani, nevelni, tisztítani? Mind-mind erről kell, hogy a mai alkalommal, testvérek, beszéljünk, mert az ember, aki itt az Ószövetségben szerepel, akin megjelent a poklosság, az tagja volt egy közösségnek. Az tagja volt a gyülekezetnek, az Isten népéhez tartozott. És ezért ami vele történt, az nem volt magánügy. Nem a saját betegsége volt, hanem egy olyan betegség, amely az egész gyülekezetre tartozott. Kedves testvérek, azzal kezdődik itt a mai iga, amit felolvastam, hogy és ha látja a pap, hogy íme tovább terjedt a varasodás a bőrön, ítélje azt a pap tisztátalannak, poklosság az. Tulajdonképpen ugye a paphoz kellett menni, a pap ítélte azt, a betegséget annak, ami. Megjelent a bőrön, ez a poklosság úgy kezdődött, hogy a bőrön megjelent egy egészen picike kis, még csak foltnak se tudom mondani, csak egy egészen picike kis valami, körülbelül akkora, mint egy gombos tűnek a hegye. De ez már aggodalomra adott okot. Ugye most is van ilyen, amikor valaki a bőrén felfedez valamit, és azt mondja, hogy azért ehhez menjünk egy bőrgyógyászhoz, mert ez aggodalomra ad okot. És akkor általában, legalábbis ez az én tapasztalatom, amikor a bőrgyógyász megnézi, akkor azt mondja, hogy tessék visszajönni majd 2-3 hét múlva, mert egy dolgot kell figyelni, hogy az mondjuk terjed-e, nagyobb lesz-e, elváltozik-e a színe annak a picike kis valaminek. És aztán, ha ez terjed, és ugye látjuk, hogy a Bibliában Isten pont így rendelkezik, hogy a mi Urunk micsoda áldott orvos, innen is lehet látni, ugye nézze meg a pap, azt mondja, küldje el, majd egy hét múlva jöjjön vissza, aztán bizonyos esetekben még egy hetet ad, és akkor nézzük meg, hogy az eredetihez képest mi a változás az eredetihez képest. Mert az a kis gombos tűnyi pont, ami megjelenik a bőrön, az már az eredetihez, az egészségeshez képest is egy elváltozás. És kedves testvérek, amikor ez elkezd terjedni, nagyobbá lenni, az még nagyobb elváltozás, az még nagyobb eltérés. És akkor a pap jelentse ki, hogy az illető tisztátalan. Kedves testvérek, én most szeretnék egy nagyobb ívet vonni a számunkra, és szeretnék erről szólni, hogy micsoda fontos gondolat ez a Szentírásban, hogy az eredetitől való eltérés. Hogyha megjelenik a bőrön valami, az nem jó jel, az eltérés az eredetitől. És ha megnézzük az egész Szentírás testvérek, akkor pontosan azt láthatjuk, hogy az ember életében minden romlás és rontás, és a bűn, az tulajdonképpen az eredetitől való eltérés. De mi tudjuk, hogy milyen az eredeti. Nekünk ahhoz kell viszonyítani, hogy milyen az eredeti. Én úgy szeretem azt, amikor a hitvallásunkban, ugye mikor az ember bűnéről van szó, tehetetlenek vagyunk minden jóra, minden gonoszra viszont hajlandók. Tehát amit Isten parancsol, hogy tegyük, azt nem fogjuk megcsinálni. Amit Isten parancsol, hogy ne tegyük, azt meg örömmel és dalolva véghez visszük. Minden gonoszra hajlandók. És akkor felteszi a kérdést a hitvallásunk, hogy hát Isten ilyennek teremtette az embert? Mi volt az eredeti? És azt mondja, nem. Isten az embert jónak teremtette, vagyis bűn nélkülinek, és a saját hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben. Igazságban, hogy megfelelő legyen Isten akaratának, és szentségben, hogy Isten szolgálatára, rendelkezésére álljon. És testvérek, tulajdonképpen, amikor a bűnről beszélünk a Bibliában, akkor mindig az eredetihez kell visszamennünk. Eltér az az eredetitől. Mi a bűn? Az eredetitől való eltérés. Az ettől való romlás, amely megjelent az emberben, lehet, hogy először csak úgy, mint egy pontocska, aztán elkezd terjedni, és a pap ítélje tisztátalannak. Tehát van összehasonlítási alap. Kedves testvérek, van összehasonlítási alap, mert Isten az embert arra teremtette, hogy vele örökké tartó boldogságban éljen, őt dicsérje és magasztalja. Ez az alap. Így teremtettünk. Erre rendelt bennünket az Isten. És nézzünk körül, testvérek, hogy ettől hol van eltérés, mi az eltérés. Éppen a múlt héten mondta egy testvérünk, hogy az utcán hallott valakit egy irtózatosat káromkodni. Hát ugye ez nem itt Magyarországon sem kuriózum, hogy valaki káromkodik, ugye? De tudjuk, mi az eredeti. Isten dicsérje és magasztalja az ember. Tehát ha valaki szidja és káromkodik, akkor ugye az attól való eltérés. Nem akarom tovább ezt mondani, de nem régen volt a házasság hete, és nagyon sok minden jó dolog elhangzott ezen a héten. Ugye az Isten igéje elmondja, mi az eredeti. És ma nagy felháborodás van, hogy hát miért olyan nagy dolog az az eltérés? Ugye? Miért olyan nagy dolog, ha valaki más? Miért olyan nagy dolog a másság? Az esetleg betegség? Nem, az bűn. Azért, mert az eredetilől eltért. Mert Isten megmondta az etalont. Megmondta, hogy mi az eredeti. Megmondta, hogy mi a mérce az ő igéjében. Olvassátok el az 1 Péterben, testvérek. 1 Péter 3:1-ben. Ugye leírja Isten, hogy mi az a házasság, ami neki kedves, ami előtte szent, amely betölti a feladatát, és ami ettől eltér, azon már foglalkozik Mózes. Ugye már a Mózes törvényében van, hogy ettől hogyan tértek el. Ott van a sodomitáknak a bűne, ott van az állatokkal való fajtalankodás dolga, és ott van az új szövetségben is, amikor azt mondja Pál apostol, hogy még a gyülekezetben is ettől eltértek az eredetitől. Ugye? Tessék elolvasni az 1 Korintus 5-öt például, de nagyon sok igét idézhetnék. Hol van eltérés? Azt mondja Pál apostol, hogy testvérek, hát olyan eltérés van a gyülekezetben, néhol, némely tagnál, ami még a világban is megállná a helyét. Még a pogányok között is megállná a helyét, egész nyugodtan. Az Isten szent gyülekezetében, amelyik összejön, hogy az apostoli tanítást hallgassa, összejön, hogy imádkozzon, hogy úrvacsorázzon, hogy Krisztus keresztjére nézzen, és azt mondja, hogy testvér, ilyen eltérés van? Ilyen elrugaszkodás van az eredetitől? Olvassátok így az apostoli leveleket el, testvérek. Amikor az apostolok megírják a gyülekezeteknek, hogy mik ezek az eltérések az eredetitől. Azt mondja a pap, megnézte, milyen érdekes, hogy Isten mindig gondoskodott arról, hogy valakik az ő nevében eljárjanak. Az ő megbízása alapján. Olyan érdekes, hogy amikor a pap eljárt, ő nem önkényeskedhetett. Őt is kötötte az előírás. Őt kötötte az az előírás, amit az Isten adott. Ugye az Úr minden mindenekben. Szeretném, ha látnánk ezt, hogy Isten, amikor rendelkezik a gyülekezetekben, a népe életére nézve, úgy, mint közösség, a közösségben, mint az egyén, mint a tagnak az életére nézve, akkor ebben Istennek a bennünket féltő, óvó, csodálatos szeretete van. És a papot is kötötte ez, aki az Isten utasítása alapján el kellett, hogy járjon. Nézze meg! Pap nem lehetett részrehajló, nem lehetett engedékeny, nem lehetett túl kemény. Egyetlen dolog lehetett az életében, hogy hű legyen ahhoz, aki őt ezzel megbízta. Hű legyen ahhoz, aki őt erre rendelte. Hogy végrehajtsa azt, amit az Úr elrendelt. A pap megnézte. És kedves testvérek, két üzenetét hadd mondjam el ennek, mert ezt a két verset egymás mellé állítva nekem olyan jó volt ezt látni. Azt mondja, ha látja a pap, hogy a varasodás ott van ezen a bőrön, ítélje a pap tisztátalannak poklosság az. Tehát mikor egy kicsi valami megjelent, azt mondja, ítélje tisztátalannak poklosság az. De ha látja a pap, hogy a poklosság elborította annak egész testét, akkor ítélje tisztának, mivel hogy egészen fehérré változott, tiszta az. Mi szólal itt meg, testvérek? Itt megszólal az embernek ez a bűnhöz való viszonya. Megszólal az, amikor az ember azt mondja valamilyen bűnre, hogy ó, hát ezzel nem kell foglalkozni, ez még nem olyan nagy dolog. Ugye? Csak egy kis gombostűnyi, csak egy kis borsónyi, valami van a bőrön, egy pici elváltozás, ez nem olyan nagy dolog, de tulajdonképpen rendben van, a többi rendben van. Egy-egy bűnben elbukok, nem tudom, ismeritek-e ezt a mondást, hogy hát egy-egy bűn azért kísért, egy-egy bűn megkörnyékez, de azért még a többi az hagyján. Ugye, mint a gazdag ifjú, hogy mester, mindezeket megtartottam ifjúságunktól fogva, aztán kiderül, hogy egy fogyatkozás van benned. Ugye? Tehát ott a kis gombos tűnyi elváltozás. Azért egy van, és kiderül, hogy a 10. parancsolaton elhasal. Azt mondja, mester, mindezeket megtartottam, ifjúságomtól fogva. Na, ilyen ember az, akinek a bőrén úgy gondolja, hogy hát csak egy pici kis leprás, pici kis poklosság van. Csak egy pici kis holt van az életemben. Egyszer Dávid király úgy állt az Úr elé, emlékeztek, nem úgy állt egyszer Dávid király az Úr elé, hogy hát van egy kis házasságtörés az életemben, de hát másnak is van, meg hát különben is a lónak is négy lába van, mégis megbotlik, hanem Dávid király úgy állt egyszer az Úr elé, vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneim terhét. Mert Dávid király úgy állt az Úr elé egyszer, hogy egyedül ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Vagy ahogy a farizeus és a vámszedő áll meg, ugye a Lukács evangéliumában olvassuk, hogy megáll a farizeus, és hivatkozik mindarra, ami az ő életében épség, ami ép, hogy milyen vallásos cselekedetei vannak, mit adott meg, hogy mennyit imádkozik, és azt mondja, és tulajdonképpen ez az ige értelme, hogy ó, hát egy kis valami bűn talán van, de hát még én se tudom, hogy mi. Ugye egyszer azt mondta nekem valaki, hogy hát tiszteletes úr, bevallom a bűnemet, de hát tessék már megmondani, hogy mit. Ugye hát bevallanám, de mit? Ilyen, amikor az ember nem látja. Amikor az ember magáról azt gondolja, hogy minden oké, minden rendben van, minden stimmel. Mellette ott áll a vámszedő, illetve nem is mellette, mert nem ismer oda menni, csak úgy megáll hátul. És mit mond? Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És azt mondja a vámszedő, hogy tulajdonképpen az egész életem fekély, ragály. Az egész életem poklos, az egész életem, ha Isten nem könyörül rajtam, akkor elveszett. És ki tudja mondani azt a mondat, hogy éppen ezért Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. És mit mond az íge? Ez megigazulva ment alá, hogy nem amaz. Tehát itt megszólal az Ószövetségben, testvérek. Nem is gondoltuk volna, ugye, hogy megszólal az Ószövetségben a megigazulásnak, vagy az igazzá nyilvánításnak a tana. Mert azt mondja a pap, hogyha csak egy kis folt van a bőrön, az tisztátalan. De a következő vers arról szól, de ha elborította a fekély, ha mindene gennyes, akkor nyilvánítsa tisztának, mert tiszta az. És Isten a Mózes 3. könyvében felragyogtatja azt a csodálatos tant, amit Pál apostol kifejt a Róma levélben, a Galata levélben, amit az Új Szövetség több helyén olvashatunk, hogy igen, aki úgy érzi, hogy ő nem bűnös, annak megmarad a bűne. Aki úgy érzi, hogy elveszett, mert elborított engem, azt meg az Isten tisztának ítéli. A Krisztusért. A Krisztusért. Pál odaáll az Úr elé, és azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halálnak testéből. És elmondja, hogy nem lakozik bennem az az én testemben semmi jó. Az ember lelki látképe ez. Nem lakozik bennem semmi jó. Uram, semmi kegyelemre méltó nincs bennem, és te mégis kegyelmes vagy. És minden ítéletre méltó megvan bennem, és te mégis felmentesz. Ézsaiás 1-ben, ugye olvassuk, amikor Ézsaiás írja, hogy minden szív beteg, minden test előtelen. Az egész test tiszta poklosság, az egész test tiszta kelés, amelyet ki nem nyomtak, olajjal sem gyógyítottak. Nincs egy négyzetcentiméter helynyi épp hely a testen. Azért testvér, mert miután eljutsz ide, és magadat így látod az Isten jelenlétében, szentségében és tisztaságában, akkor nem tudsz mást mondani, mint azt, hogy ó, én nyomorult ember. És Isten akkor ragyogtatja fel a számodra az ő kegyelmét és igazságát, és azt mondja, hogy tiszta az, vajon átélted-e már ezt? Amikor az Isten azt mondta, hogy tiszta az. Én is emlékszem a saját életemben, amikor egyszer a nagyon mélyen voltam, és az Isten pont akkor keresett meg, és pont akkor szólított meg, és pont akkor hívott el. Amíg valahogy úgy magamban, meg a vallásosságomban bíztam, meg az akkori szolgálatomban bíztam, vagy reménykedtem, és még úgy gondolkoztam én is, hogy hát nincs olyan nagy baj itt, azért alapvetően, csak amikor eljutottam oda, hogy ha nem jössz segélyre, Jézus, kialszik minden remény, és itt a vakébe Jézus, a mélybe veszek el én, akkor hajolt le hozzám ez a kegyelem, mely rég utánam járt, ki tévejgőn, vakon, bolyongtam utamon, és akkor rám talált. És akkor emelt fel, és azt az igét adta akkor nekem az Úr, hogy aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Érted az evangélium titkát? Hogy a Mózes harmadik könyvében felsejlik a Golgota keresztje, és felsejlik az evangélium titka, és azt mondja, hogy a pap nyilvánítsa tisztának, mert tiszta az. Igen, de ehhez el kell jutni oda, hogy jövök semmit nem hozva, keresztetbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván, bízva, hogy megszánsz. Nem hagy a bűn pihenést, mosd le, ó, mert megemészt. Egy 18. századi igehirdető olyan szépen írta le, hadd mondjam el, lehet, hogy most megint elmondom, de ha valaki nem hallotta, akkor érdemes meghallania. Egy 18. századi igehirdető leírja, hogy hogyan kell elképzelnünk ezt, hogy Isten tisztának nyilvánít valakit. Azt mondja, hogy gondoljátok el, hogy van egy bírósági tárgyalás, ahol a bíró, maga Isten, mégpedig mint megsértett bíró. A vádlott a bűnös, a vádolók a sátán, a lelkiismeret és a törvény. És amikor meglátszik az, hogy a bűnös bűnös, és nem egyebet, mint halálos ítéletet érdemel, előáll a Szentlélek, a vigasztaló, a pártfogó, és rámutat a kezesre, Jézusra, és miután az atya meglátja a kezest, a fiút, ezért azt mondja, hogy szabad vagy, és mehetsz. Nincs halálos ítélet. De boldog, aki ezt megérti. Nincs kárhoztató ítélet. Az írás széjjel tépve, szabad vagyok, szabad. Tudom, hogy megvevéltes, megváltál ím magad. Nyilvánítsa azt tisztának. Jézus Krisztus azért jött, azért áldozta magát, és azért ontotta az ő vérét, hogy mi a mi poklosságunkból, hogy mi a mi bűneinkből tisztának nyilvánítassunk. És bennünket ne úgy ítéljen meg Isten a bűnünk következményeivel, mert ugye egy igehirdető mondta azt egyszer, hogy testvérek, a bűnben még nem csak az a szörnyű, maga a bűn, hanem annak a következménye. Hanem még annak a büntetése, még annak a következménye, hiszen a Biblia megmondta, hogy Isten a bűnt ideig és örökké való büntetéssel akarja büntetni. Ezért Jézus Krisztus nem csak a bűnből szabadító, hanem mindig a bűn következményeitől is megment bennünket. Ugye itt nem csak a bűnt rendezte el Jézus, hanem az Atya előtt elrendezte a jogi dolgokat is, a következményt is, a kegyelem átfogó éppen ezért. Ó, boldog, aki megismeri ezt a kegyelmet. Érted, testvérem, tiszta lehetsz a bárány vérében. Nyilvánítsa azt tisztának. Milyen csoda, amikor az ember ezt átéli, és ma megtelik-e vajon a szívünk ezzel a bizonyossággal, és az e felett való örömmel. Vajon tudjuk-e Pál apostollal együtt, hogy ez a Jézus Krisztus ismeretének a páratlan gazdagsága, és a szívünkből felfakad a hála, és adjuk magunkat, és oda áldozzuk magunkat az ő követésére és az ő szolgálatára. És harmadszor hadd szóljak arról is, hogy hogyan volt ez a poklos egyén, hogyan volt a gyülekezetben, a közösségben. Mert ugye itt az egyén a gyülekezethez is tartozott, az Isten népéhez is tartozott. És itt vannak rendelkezések, mert az ilyen embert ki kellett zárni a közösségből, ki kellett rekeszteni a közösségből. Itt nem a népbetegség gyógyításáról van szó, testvérek, hanem itt a gyülekezet közösségéről van szó. Amikor a gyülekezetben bűn van valakinek az életében, gondoljatok Miriamra, akinek a poklossága miatt, ugye, bűne miatt megállt az egész nép, és nem mehettek tovább addig, amíg meg nem tisztult. Igen, valaki az egyén, a közösségnek a tagja, a gyülekezetnek a tagja, az behozza a bűnét a közösségbe, a gyülekezetbe is, és ez az egész közösségre is rányomja a bélyegét, és hatással volt rá. Ezért Isten rendelkezett, vagy ki kellett küldeni, vagy be kellett vonni. Van, amikor ki kellett rekeszteni, és van, amikor a pap kiment, és behozta. Pap kiment hozzá, és behozta. Bemutatták az áldozatot, mert enélkül nem lehetett, vitte a két madarat, ez van a mai igényben benne, az egyiket levágták, megölték, kifolyt a vére, a másikat szabadon engedték. Egy ige hirdető azt mondja, hogy utal ez nekünk Jézus Krisztus halálára és feltámadására. Minden bizonnyal, hiszen új életünk alapja ez, Jézus halála és feltámadása, a megszerzett üdvösség, örök élet, és a ránk szabott, a nekünk átadott, a ránk ruházott üdvösség és örök élet, amit oda is adott nekünk, nem csak megszerezte, és magánál tartotta, hanem odaadta az övéinek, a hívőknek. Igen, a szentség és a kegyelem voltával állunk itt szemben. Azért, mert Isten szentsége senkit nem tűrhetett meg a gyülekezetben, ha kívül kellett lennie, de a kegyelem senkit sem hagyott kívül, akinek bent volt a helye. Éppen ezért beszél erről az új szövetség nekünk. Most például Péter apostol első levele, első részéből olvasok, hogy itt hogyan ír Péter apostol. Az első levél első fejezetében figyeljük meg, hogy hogyan vonatkozik ez a három Mózesre. Azt mondja, mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én az Úr szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtetek. Nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból. De hogyha valaki kikeresi, ugyanerről szól még a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében az ige, vagy az előbb említett 1 Korintus 5-ben, amikor Isten a gyülekezetben mindent, ami eltérő, az eredetitől eltérő, azt nem tűrte meg. Ez volt az első gyülekezeteknek a lelkisége, testvérek. Ami eltért tanítás tekintetében, azt nem tűrték meg. Ugye Pál apostol mondja, nagyon sokat foglalkozik az apostol azzal, amikor a gyülekezetekbe jönnek tévtanítók, és kitalálnak hol ezt, hol azt, jönnek az ötletekkel, az idegen teológiával, és nem azt mondja Pál apostol, hogy hát testvérek, hát fogadjátok be, legyetek toleránsak, hát el kell fogadni, hát ő azt hiszi, neki az a, ő azt tanulta, neki az a szép, neki az a jó, ő azt szereti. Azt mondja, hogy nem, az ilyet ki kell rekeszteni. Úgy, mint a poklost ki kellett rekeszteni a 3 Mózesben. Ami eltért a tiszta evangéliumtól, ami eltért a Bibliától, a Szentírástól, az Isten kijelentett akaratától. Mindegy, hogy mennyiben tér el, gombos tűnyi, poklosság, vagy egész testet elborító, egészen más tanítás, vagy csak egy kis csúsztatás. Arra azt mondani, amit Mélius Juhász Péter mondott annak idején a debreceni zsinaton, amikor erőállt valaki az unitárius tanokkal, és azt mondta, hogy ott az ajtó, tessék kimenni. Itt magának itt közöttünk semmi helye nincsen. Igen, mert ez biblikus, testvérek. Nem biztos, hogy humánus, de tudjuk, hogy mi nem a humánust követjük, hanem azt, ami a Bibliában elő van írva. Lehet, hogy szeretetlennek tűnik, de csak az emberrel tűnik szeretetlennek. Az Istennel szemben ez szeretet. Mert a Bibliában a szeretet az az Istennek való engedelmesség. És Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Lehet, hogy ember felé szeretetlen. És amikor az apostolok rendelkeznek attól, arról, hogy a kulcsok hatalmával élve meg kell vizsgálni dolgokat, ügyeket, életeket, bűnöket, és a kulcsok hatalmával élve rendezni kell a gyülekezetben, és arról is beszél a Biblia, hogy csak a gyülekezetben kell rendezni, nem kell sehova futkosni gyülekezeti ügyekkel, sehol nem beszél a Biblia arról, hogy majd valamilyen egyházi bíróság ezt elrendezi. Nem, a gyülekezetben vannak hívő atyafiak, vannak vének, vannak előjárók, vannak, akik az Istentől feladatot kaptak, és azt mondja, hogy ezt tessék elrendezni. Tessék inteni, tessék feddeni, tessék figyelmeztetni. Olvassátok el ezeket a bibliai igéket, testvérek, sorba-sorba. És ha kell, akkor ki kell rekeszteni, ami gyülekezeteinkben régen még 50-60 évvel ezelőtt még működött a fegyelem valamennyire. Ugye? Hát általában ez arra vonatkozott, hogy az úrvacsorától eltiltottak például valakit. Aki nyilvános bűnben élt, azt eltiltották a közösségtől, vagy eltiltották az úrvacsorától. Persze az is egy kérdés, hogy ha valaki nem úrvacsorázik, azt nincs mitől eltiltani. Valakinek az úrvacsora nem fontos, mert anélkül is nagyon jó megvan, évekig, azt nem lehet vele büntetni, azt ugye úgyse úrvacsorázik, hát azt minek tiltanánk el, ugye? Akinek fontos, aki Jézus parancsát betartja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, annak meg büntetés. És ugye rendelkezett az apostol, de hogy rendelkeztek? De meddig kell kirekeszteni valakit? Menjen ki hozzá a pap, mutassa be az áldozatot, és ha tisztának nyilvánítja, visszajöhet. Ezért mindig rendelkeztek az apostolok arról, igen, hogy ha van bűnbánat, ha van megtérés, ha van szánakozás, ha van Jézus Krisztus vérébe való kapaszkodás, akkor azt ismét úgy kell tekinteni, mintha semmi. Tekintse tisztának. Hogy a gyülekezet tekintse tisztának. Mintha semmi nem történt volna. Igen, testvérek, erről van szó itt a tanításban. Pap nyilvánítsa tisztának. A poklosság által legjobban elborított testet, mikor már elborította a testet, én most nem az orvosi részt akarom ebből kiemelni, testvérek, hogy persze már akkor lehet, hogy a betegség nem volt fertőző, meg akkor már kijött rajta. Én nem ezt látom benne, hanem azt, hogy ha elborítja, akkor mondja azt, hogy tiszta. Igen, azt mondja Jézus valakinek, megbocsátottak a te bűneid. A másiknak azt mondja, hogy ő nagyon mélyről jött, neki több bűne bocsátatott meg. Az az asszony igazán érzi, hogy őt elborította a poklosság, a paráznaság terén, a szexualitás terén. Őt elborította a poklosság, és amikor Jézus feloldja, és az Úr tisztának nyilvánítja, akkor ő kitudja és kiönti a szíve háláját, melegét és szeretetét ezért a kegyelemért. Ott van benne az evangélium, ott van benne Jézus Krisztus keresztje az Ószövetségben, hát hogy ne lenne benne? Hát Jézus maga mondta, hogy Mózes rólam írt. Hát akkor így olvassuk, testvéreim, hogyha Mózes Krisztusról írt, ha Mózes Jézusról írt, ezt ő maga mondja, az Úr mondja, akkor ne tegyük félre a Mózes harmadik könyvét. Ne tegyük félre ezeket az ígéket, hanem keressük benne a lelki üzeneteket, a lelki tanításokat, a hitéletünkre, meg gyülekezeti életünkre vonatkozó drága tanításokat vegyük ki belőle, és áldjuk azt az Urat, akinek mindenhez köze van, aki a 10 parancsolatot azzal kezdi, hogy én az Úr vagyok a te Istened. És mivel én a te Istened vagyok, ezért nekem lehetnek szabályaim, lehetnek rendelkezéseim, lehetnek utasításaim, amire még nem is nagyon kérdezhetitek, hogy hát ez meg miért. Mert akkor az Isten azt mondja, hogy csak. Azért, mert nekem így tetszett. Azért, mert így jelentettem ki, így tártam elétek, így adtam nektek. Így vették azok, akik bennünket tanítottak. Így vették az apostolok. Így adták át, így járt el a pap, íge szerint, utasítás szerint, szabályok szerint, az Úr szerint. Kívánom, hogy mindannyian érezzük ma ezt a boldog örömet. Igen, engem is egyszer elborított a bűn, és amikor megsokasult a bűn, hogy mondja Pál apostol, annál jobban kijáradt a kegyelem. És tisztának nyilvánított engem Jézusért, az én drága megváltómért. Imádkozzunk. Nagy hálaadással köszönjük neked, Urunk, hogy igéd örökre megmarad. Áldunk téged, hogy lelki üzenetek és tanítások vannak benne, ezekben a részekben is, amelyekről tényleg sokszor azt gondoljuk, hogy ezek már nem aktuálisak, vagy nem ránk vonatkoznak, vagy nálunk már nincs ilyen betegség. Köszönjük, hogy felfeded és felfedted nekünk, hogy de a lelki betegségünk, a bűn az mindig velünk fog jönni, mindig velünk jár, egészen addig, míg egyszer majd le nem tesszük, és el nem megyünk abba a hazába, oda, arra a helyre, ahol nincs bűn, csak örökös öröm, újjongás, és Jézus Krisztus, ami drága megváltónk közelében, magasztalhatjuk őt, a bárányt. Köszönjük neked a te népedet szerte az egész világon, akik hozzád tartoznak, akik felé elvárásaid vannak, és akiknek életét szabályozni akartad, mert nem akartad, hogy minden össze-vissza menjen, hanem jó rendelés ékesen. Bocsásd meg, Urunk, hogyha a mi bűneinket behozzuk a közösségbe, a gyülekezetbe. Kérünk téged, segíts ezt orvosolni mindig. Segíts az intésben, a segítésben, hogyha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kint gyöngesége győz. Hogy tartsunk jól összehát, mikor a menny felé sietünk, és a cél felé igyekezünk. Ó, kérünk téged, drága Urunk, hogy hívd elő a te népedet, akiket megtisztítasz minden hamisságtól. Áld és őrizd meg őket, és kérünk, hogy legyenek hitvalló gyülekezetek, amelyek ige szerint járnak el, és élik a maguk életét. Így kérünk a mi gyülekezetünkért is, minden kedves testvérünkért, akikkel most lélekben együtt lehetünk, a te jelenlétedben, az ige hallgatása közben, és imádság és éneklés alatt. Köszönjük neked, hogy oda tehetjük, oda vihetjük eléd most a mi beteg testvéreinket, súlyos betegeket is. Köszönjük, Urunk, a napi vigasztaló igéket, és engedd meg, hogy a betegségben is a te dicsőséged ragyogjon, hogy a betegek belé kapaszkodva, te rólad bizonyságot téve, hitükben meg nem rendülve, erősen álljanak mozdíthatatlanul. Kérünk téged azokért, akik gyászt hordoznak a szívükben, akik valami miatt most szomorúak, elesettek, csüggettek, akiknek talán valami reménytelenség van az életükben, vagy legalábbis úgy gondolják, kérünk, hogy add nekik is az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Imádkozunk munkába menőkért, gyermekekért, fiatalokért, egész közösségünkért, Urunk. Köszönjük neked, hogy megtarthattuk ma is az istentiszteletet. Kérünk a templom felújításáért, hogy mire kinyithatjuk, addigra elkészüljön. Kérünk, te gátold a járványt, te gyógyítsd meg ezt a helyzetet. Köszönjük, hogy beléd kapaszkodhatunk, mert te vagy a mi gyógyítónk, és mi benned reménykedünk. Használd fel az orvosokat, tudósokat, mind azon gyógyszerek előállításában, kutatásában, amelyek ennek a világnak szükségesek a betegség kezelésére. Kérünk téged, drága Urunk, maradj velünk, hűséges pásztorunk, menj előttünk és vezesd a te népedet. Amen. Egy csöndes percben boruljunk az Úr elé így, testvéreim, imádságban. Az Úr Jézustól tanult imádságot együtt imádkozzuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekül a 469. dicséretet énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Amen.